Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Fotó.
Sokszínű Balatonfelvidék Teodóra külön díj címmel közös fotópályázatot hirdet a Varázslatos Magyarország és a Kékuti forrásból eredő Teodóra ásványvizet forgalmazó Szentkirályi Magyarország Kft. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság szakmai támogatásával. Július elejétől 2 hónapon keresztül várják a profi és amatőr természetfotósok pályázatait. A szervezetek arra kérik a pályázókat, hogy a saját szűrőjükön keresztül mutassák be a vidék természeti világának sokszínűségét. A Varázslatos Magyarország fő küldetése a magyarországi nemzeti parkok természeti kincseinek bemutatása, ezáltal a természetvédelem támogatása. A szervezethez hasonlóan a Teodóra ásványvíz szintén kiemelt figyelmet fordít a Balatonfelvidék és a forrásának otthont adó Káli-medence népszerűsítésére és a természeti értékek megőrzésére. Az ásványvízmárkával indított együttműködés során a Varázslatos Magyarország arra hívja a fotósokat, hogy képeikkel nyissanak ablakot a tájegység természeti világának sokszínűségére, mutassák be az ott élő gazdag flórát és faunát, valamint a Balatonfelvidék varázslatos tájait. A pályázók 10 képpel mérettethetik meg magukat, amelyeket a Varázslatos Magyarország szakmai zsűrije értékel. A bizottság tagja Keleti Éva fotóművész, Máté Bence természetfotós, Potyó Imre a magyar természetfotó nagydíjasa, ifjabb Vitrai Tamás a National Geographic Magyarország magazin főszerkesztője, Szilágyi Attila természetfotósa, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság őrkerületvezetője, Suhajda László természetfotós és Tóth Zsolt Marcell természetfilmes. Az első 3 legtöbb pontszámot elért kép alkotói pénzjutalomban és ajándékcsomagokban részesülnek, valamint a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság külön díjat ad át az általa legkiemelkedőbbnek ítélt képkészítőjének. A pályázatra szeptember 4-ig folyamatosan lehet a képeket feltölteni. További információ a vmmagazin.hu/soksinu-balaton-felvidék linken érhető el.
Esemény.
Júliustól decemberig többek között Imola, Milánó, Torino és Róma látja vendégül a Cifra György emlékév programjait. Balázs János az emlékév művészeti vezetője mellett további neves művészek és fiatal tehetségek is fellépnek. A Cifra György születésének 100. évfordulójára szervezett emlékév sűrű nemzetközi programsorozattal biztosítja a folyamatos magyar zenei jelenlétet a világ nagyvárosaiban. Párizs, Genf, London, Doha és Bécs mellett az emlékév részeként Olaszországban is nagyszabású koncertsorozat ünnepli a kalandos életű zongora művészt. Balázs Jánosnak az emlékév megálmodójának, a Budapesti Cifra Fesztivál alapítójának célja, hogy tovább erősítse a spontán zenei invenció helyét a klasszikus koncertpódiumokon is. Az emlékév nemzetközi programjai erre is alkalmat biztosítanak. Július 14-én Fülei Balázs a Nápoly melletti Teánóba látogat, a Teánó Archaeology Múzeumban ad szóló koncertet. Novemberben Milánó és Torino lesz a koncertek helyszíne, ahol Takács Nagy Gábor vezényletével az Anima Musicae Kamara együttes lép fel. A neves Verbier Fesztivál kamarazenekarát is irányító Takács Nagy Gábor, a magyar és nemzetközi koncertszínpadok ünnepelt karmestere. A Takács Kvartett alapító muzsikus, aki a Budapesti Fesztiválzenekar és a MÁV Szimfonikus Zenekar vendégkarmestere is, Bartók és Liszt műveit dirigálja az olasz közönség számára Balázs János közreműködésével. Torinóban emellett a közönség megtekintheti a Cifra György életét feldolgozó a Virtuóz című filmet is. Az olaszországi programsorozat záró eseményét Rómában, a Conservatorio de Musica Santa Ceciliában tartják. Párizsban Ötvös Péter új zongora versenyét mutatták be a francia rádió filharmonikus zenekarával. A Bécsben és Londonban szervezett koncerteken fiatal magyar tehetségek is bemutatkoztak. A Cifra 100 koncertjeiről a cifra100.com weboldalon, valamint a rendezvény Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
Koncert.
Ismét Magyarországon ad koncertet Tom Jones. A világhírű velszi énekes ma este a fővárosi MVM Dómban lép fel. Az énekes Surrounded by Time című turnéja keretében érkezik Budapestre, a korábban tervezett, de a háború miatt elmaradó kijevi koncertje helyett. Az énekes turnéja június közepén indult, és több mint 50 helyszínt érint Európában és Amerikában. 1965 óta mintegy 150 millió példányban adták el lemezeit. Az énekes 8-szor lép fel magyar közönség előtt az MBM Dómban. A magyarországi szervezőcég producer menedzserét, dr. Besnyő Lászlót Somodi Evelin kérdezte.
Surrounded by Time nevet viselő világkörüli turnéról van szó. Kezdjük is ezzel a címmel, hogy mit árul ez nekünk, mire számíthatnak az érdeklődők, miket hallhatnak, láthatnak ezen a koncerten.
Szó szerinti fordításban körülbelül annyit jelent, hogy körbezár az idő, ami magyarul olyan túl sok értelme nincs. Ha az ember meghallgatja az új anyagot, akkor inkább úgy fordítaná, hogy lejár az idő. És pont ezen oknál kifolyólag ez a program a Tom Jonesnak az eddigi legszemélyesebb programja, tehát a koncert nagy részét, vagy jelentős részét az új anyag alkotja, ami zeneileg önmagától is, a Tom Jones régi dolgaitól is teljesen eltér, és ezen kívül vannak a nagyon régi számok, a Delilah például, stb., amik át vannak hangszerelve, teljesen modernizálva. A középső korszakából néhány számban, a Kiss, a Sex Bomb, tehát nagyon újak vannak, nagyon régi számok, és van még egy nagyon érdekes, hogy én tavaly a Surrounded by Time címmel megnéztem Veszprémbe a Veszprém Festet, és ez egy teljesen más program. Tehát az akkori koncertnek körülbelül az 50%-át kicserélte, kidolgozta a látványtechnikát, nagyon szép, szemléltető videoanimációk vannak, és sokkal inkább egybe van a program. Tehát egyszerűen olyan, és ez a Surrounded by Time, ez egy olyan jellegű valami, mint hogy az ember fogja magát, elindul valahova, és akkor, mint hogyha tudná, hogy soha nem ér vissza. És hát még tényleg, ő 82 éves. Tehát nincs úgy meghirdetve, mintha ez egy búcsú turné lenne, de ő maga teszi föl, ő maga is, ahogy mondja is az egyik címében, hogy I am growing old, öregszem, és ő mondja azt, hogy Surrounded by Time, tehát, hogy lejárt az idő. Tehát ő meghatároz valamit, és ezen elindul. És van még egy nagyon érdekes, hogy ő már meg tudja csinálni azt, hogy játszik a koncerten például Elvis Presley, játszik Leonard Cohen-t is. És nagyon furcsa, hogy a nők még mindig imádják. Én most kim voltam múlt hétvégén Grazban, tárgyaltam még a menedzsmenttel, és meghallgattam Grazi koncertjét, és tiszta őrültek háza volt. Tehát amit ott a nők műveltek minden korosztályba, és sokkal fiatalabb volt az átlag korosztály, mint amire számítottak. Tehát nem a 70 pluszosok voltak.
Hát igen, azt gondolom, hogy Tom Jones mindenki számára egy olyan ikon, aki tényleg minden korosztályt meg tud szólítani a zenéjével. Rengeteg slágert köszönhetünk neki. Hát talán a legnagyobb az a Sex Bomb, vagy a Blackbird is egy ilyen ismertebb dala volt régebben.
Igen.
Ezeket akkor csak feldolgozásként hallhatják most majd a érdeklődők?
Más hangszerelés, modernebb hangszerelésben. Tehát nem feldolgozás, tehát ez ugyanolyan eredeti, mert ahogy ő csinálja, az az eredeti. Más egy kicsit a hangszerelése. Múlik az idő, tehát ahogy ő is mondja, tehát a Sex Bomb is mondjuk egy 25 éves szám. Modernizálta a hangszerelést, ennyi. De attól még ugyanúgy Sex Bomb, és elárulom, hogy ez az első szám, legalábbis a Grazi koncert tapasztalatai alapján, amikor úgy jó értelembe vetten elszabadult a pokol, és ahogy az első megőrülés volt. Tehát volt ilyen követhetően a Sex Bomb volt az első, a Delilah volt a második, amikor ilyen teljesen a közönség kiindult magából.
Tehát akkor azt mondja, hogy a 82 éves sztártól egy ugyanolyan bulira lehet számítani, mint akár korábban, 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt.
Jobb, mint valaha Tom Jones. Ez egyszerűen biológiai csoda. Az egész koncert, mert 1 óra 50 perces a koncert, szünet nélkül, és ezen 1 óra 50 perc alatt kétszerül le. A többit végig állva csinálja végig.
Elképesztő kondiba lehet.
Tehetlen, hogy valaki 82 évesen elindul egy olyan turnéra, egy világkörüli turnéról, 2 naponta vannak előadások, de hogyha egy országban kétszer van, akkor más naponta. Tehát például július 2-án Grazban játszott, 3-án Bécsben.
Még a koncert szervezésről kérdeznének így röviden a végére, hogy volt-e esetleg valami különleges kívánsága a sztárnak az ide érkezésével kapcsolatban? Ugye ez azért szokott lenni világsztároknál, nagyon érdekes kívánságok. Esetében mi volt az?
Nagyon sok ilyen kívánság van, de hozzáteszem, hogy, és ez furcsa, hogy általában ezt nem a sztárok kérik, hanem a menedzsmentek kérik, akik egy kicsit túlfontoskodják a dolgokat, és néha a sztár maga sem tudja, hogy ugyan kérem, mit kért a menedzsment. Én azt hiszem, hogy itt mondjuk most fölösleges belemenni abba, hogy a backstage-et, vagy az úgynevezett artist village-et, tehát a közönség előtt lezárt területet úgy kell berendezni, mint egy 5+1 csillagos szállodát, ami elsőre egy kicsit furcsa, de érthető, mert 82 évesen csak úgy tud végigcsinálni egy ilyen turnét, ha mindenhol otthon érzi magát, és megfelelőek a körülmények. Én inkább azt hiszem, hogy számunkra néhány olyan technikai jellegű dolog okozott nehézséget, amit az utolsó pillanatban derült ki, hogy például, tehát ezek ilyen szakmai dolgok, hogy egy úgynevezett olyan monitorkeverőt kértek, a monitorkeverő az, ami a színpadon helyezkedik el, és a zenekar részére, amit kizárólag a zenekar hall, avval keverik a zenét, hogy a zenekar is hallja, amit például csak idén januárban jelent meg a piacon egy Quantum 7-es keverő, és 22 millió forintért kellett beszereznünk Németországból, illetőleg Lengyelországból fogják hozni, és a koncert napján vagy az előző este fog megérkezni. Ezek voltak azok a dolgok, amelyek úgy igazán számunkra inkább nehézséget okoztak.
Hát gondolom beszerezni sem egyszerű egy ennyire új eszközt.
Alig van belőle néhány Európában, ebből a Quantum 7-es monitorkeverőből.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Cappuccino összegömbölyödött és lehúnyta a szemét. Nagore lassan előbújt a rejtekéből a bárpult mögül, és óvatosan közeledett a siestáját megkezdő macskához. Olyan közel volt hozzá, hogy láthatta, mint szuszogás közben a hasa fel alá süllyed. Miért vagy olyan rossz, amikor ilyen jó is lehetsz? Kérdezte 3 lépés távolságból. A macska egy ásítás kíséretében még összép húzta magát, és egészen úgy festett, mintha már álmodna is. Nagore jelenlétét észlelve, résnyire nyitotta kék szemét, és lustasággal, vegyes kíváncsisággal figyelte a nőt. Ám az álom gyors győzelmet aratott Cappuccino felett. Sokkal jobb, ha azzal törődünk, amit éppen csinálunk, gondolta Nagore, és nem olyasmiért aggódunk, amiről azt sem tudjuk, bekövetkezik-e egyáltalán. A macskabár 7 macska mestere a lány kezébe adja a boldogság művészetének kulcsait. A négylábúaktól tanult képességek, többek közt a derű, a koncentráció, az alkalmazkodás sorsfordító hatást gyakorolnak Nagore életére. Sólyom Anna regénye, a macskabár már komoly nemzetközi sikert ért el, és most magyarul is megjelent. Természetesen azzal indul ez a beszélgetés, milyen az író kapcsolata a macskákkal, miért ők lettek a főhős tanítói.
Még gyerekkoromban, fiatalkoromban értem együtt macskát, és aztán, amikor összejöttem a párommal, most már lassan 7 éve, akkor lett 2 macskám nekem is, akikre aztán én kezdtem el inkább vigyázni, mint ahogy talán ez szokott lenni. Én vagyok nagyobb állatbarát, neki csak voltak a macskái. És ez a 2 macska emlékeztetett arra, hogy mennyire vicces együtt élni állatokkal, és mennyire helyzetkomikus jelenetek tudnak megszületni. És igazság szerint a változásról akartam írni, és a macskák annyira állandóak, az egész változásukkal, hogy végül is ezért választottam ezt a témát, mert rajtuk keresztül arra gondoltam, hogy egyszerűbb bemutatni azt, amivel talán mindannyian küzdünk, hogy volt egy olyan pontja az életünknek, amikor hirtelen minden megváltozott, nem tudtuk, hogy merre tovább, és ott ültünk egy fekete lyuk közepén, és akkor nagyon jó, hogyha van egy segítő, aki kivezet abból, vagy legalább azt mondja, hogy figyelj, ha egy kicsit elnézel jobbra, ott lehet, hogy van fény. Lehet.
a te főhősödnek mi minden fedi el a látását lényegében, hogy a saját helyzetét fölismerje, vagy hogy tudja, hogy merre tovább. Szóval úgy néz ki, hogy rengeteg minden rátelepedett erre a tisztánlátásra.
Igen, igen. Hát van egy elveszettségérzés, mert nagyon ragaszkodott egy álmához, ugye, hogy Londonban élt több mint 10 évig, a most már exével, azt a munkát végezte, amit nagyon szeretett, grafikus volt, grafikus művész, és amikor visszajön, van egy országváltás, ebből a szempontból az én saját életemből merítettem, amikor országot váltunk, ugye én 10 éve költöztem ki Barcelonába, akkor van egy ilyen, mint egy átültetnek egy növényt, egy plak, áthelyeződsz egy másik földbe, teljesen szó szerint, és ott nehéz néha gyökereket ereszteni. Úgyhogy ha teljesen hátrahagyja valaki ezt az egész együttműködő közösséget, amit a családunk jelent, vagy a barátok jelentenek, hogyha már ott élünk egy adott helyen, a társunk jelent, akkor ez a mikrovilág, ez teljesen szétesik és megváltozik. Főleg, hogyha egy álmot kell hátrahagyni, amire mondjuk az én szereplőm föltette az életét, hogy ő ott fog berendezkedni, mert ez volt az élete álma, akkor ez az egész gyász folyamat, hogy valamitől, amit nagyon szerettem volna, el kell búcsúzzak, az néha elvakít, és egy vakfolt keretkezik bennünk, mert nem látjuk azt, amit viszont tudunk tenni magunkért, hogy merre tovább, hogy van egy tehetség, amivel lehet valamihez kezdeni, hogy vannak barátok is, akik nyitottak arra, hogy találkozzunk, csak lehet, hogy nekünk éppen nincs hozzá kedvünk. Tehát nagyon sok olyan élethelyzet adódhat, és ez már fikció, amikor a saját ballangunkba belebújva és bezárkózva nem veszük észre, hogy lehet, hogy a világ az tárt karokkal vár minket.
Ő rendesen ilyen kis remeteként él a lakásában, és ráadásul egzisztenciális problémái is vannak. Szerintem minden olvasó ráismer arra a remélhetőleg az életben nem sokszor adódó helyzetre, hogy fogalmam nincs, hogy most mi legyen. Ez az az állapot, ugye?
Igen, ez az a főnix állapot talán, ahonnan, ha bízunk az életbe, talán tudunk bízni abba, hogy valahogy valami csak lesz. De nem mindig tudunk egyedül kijönni ezekből a helyzetekből. Tehát én is sok olyan embert kísérek testterápiákkal, amelyekkel dolgozom, ami segít neki abba, hogy egyrészt észre tudja venni saját magát, a saját szükségleteit, és hogy mi az a pici lépés, amit egy adott nap meg tudok tenni azért, hogy esetleg másnap, harmadnap, negyednap kikerüljek ebből az élethelyzetből. És valahol pontosan ez történik ezzel a főhősnővel is, Nagoréval, aki bebújik a saját barlangjába, és hallani is akar a világról, hogy egyszer csak valaki elkezd kopogtatni az ajtaján, hogy hello, itt vagyok, a világ vár rád, gyere tégy egy pici lépést, és aztán utána meglátod, hogyan tovább.
Olyan emberekkel veszed körül ezt a lányt, akik önmagukban is sokat tudnak az életről. Egy idős ember, egy középkorú, 50-es férfi, aki nyilván a szakmájában tapasztalt sok emberrel dolgozik, nagy lelkű, aztán ez a japán nő, aki később a főnöke lesz Nagorinak. De miért a macskák tanítják őt?
Azt hiszem, hogy az, hogy én magam is sokat tanultam a macskáktól, bár emberektől is nagyon sokat, de hogy ez a csendes jelenlét, ami nem akar tőled semmit, hanem pont úgy vagy jó neki, ahogy vagy, és akkor is oda jön, hogyha szomorú vagy. Ez a feltétlen szeretet az állatokban, nem csak macskákban, ez megvan kutyákban, lovakban, egyéb állatokban is. Erre nagyon nagy szükségünk van, mert nagyon elszakítva élünk a természettől, és pontosan a háziállat abba tud segíteni, hogy megmaradjon ez a kapcsolódás. És az volt az érzésem, hogy egy sokkal nyitottabbak tudunk lenni egy-egy tanításra, amikor saját magunk tudunk rájönni, és valahogy ilyen indirekt módon érkezik meg ez hozzánk.
Ugye egy barátnője révén munkát kap, de tényleg az a rémálom kategória, ja, ez a munka számára. Mesél róla, hogy mi baj a macskákkal?
Hát egy olyan főhősről van szó, akinek macskafóbiája van. Ennek van is egy csodás, szép latin neve, úgy hívják, hogy aurilofóbia. Miért lett valakinek macskafóbiája? Nagyon sok ok miatt. Lehetett vele egy rossz élménye kiskorában, vagy egyszerűen csak nem szereti ezeket a szőrös gombócokat, akik így rámásznak, mert mindenféle dolgot csinálnak, úgyhogy ez abszolút előfordul. És ez az egyetlen munka, amit talál ez a főhős. Próbált hetekig munkát találni egy nagy városban, nyáron, Barcelonában, ez elég nehéz egyébként. És ez a régi barátnő, aki előkerült több mint 2 év után, egyszerre csak azt mondja, hogy te figyelj, én találtam neked valamit, de nagyon kell vigyázz arra, hogy hogy viselkedsz, vagy hogy hogy adod elő magad. És akkor Nagore azt mondja, hogy na jó, de hát miért? Majdnem mindig jó kislány vagyok, szoktam viselkedni. Hát azért, mert ez egy macskavár. Ugye egy olyan kávézó, ahol macskák sündörögnek jóra-balra, élik az életüket, és azt várják ebben az esetben, hogy örökbe fogadják őket. És ez nagyon fontos volt a számomra, hogy legyen egy ilyen kontrapozíció rögtön az elején, mert hogy a félelmeink bástyaként vesznek körül minket. Nagyon fontos szerepük van az életben, sokszor segítenek, hogy ne sérüljünk, elkerüljünk bizonyos csapdákat, ugye az ösztöneinkben is nagyon fontos ez a félelem, így tudtunk túlélni, mint homo sapiens, ugyanakkor néha nem engednek élni, és bezárnak. És valahol Nagorénél pont ez volt a irányvonal, amit szerettem volna megmutatni, hogy néha pont a legnagyobb félelmeinkkel szembe helyezkedve ott tudjuk megtalálni azt a bátorságot, ami nem a félelem ellen, a félelemmel együtt, de mégis átvisz minket a túlpartra. Amikor egy nagyon rezignált állapotban vagyunk, amikor úgy letaglóz az élet, akkor lehet, hogy könnyebben fogadunk el olyan kihívásokat, amit egyébként nem tennénk, mert annyira mindegy, nem? Most már jó, akkor ez van. Mit tudok csinálni? Az a kerettörténet, hogy 10 év után fedezte fel, hogy megcsalta a párja, és utána költözött vissza Barcelonába. Tehát egy ilyen történettel az önértékelés az nagyon meging, mondjuk így, hogy egészen lekerül a földre. És onnan felállni és úgy tekinteni magadra, hogy érdemes vagyok egy kapcsolatra, akár előfordulhat, hogy találok is olyan valakit, akivel még ez tud működni, ahhoz egy nagyon nagy belső átalakulás kell.
Macska bár, nincs szükség 7 életre, ebben az egyben is boldog lehetsz. Sólyom Anna regénye magyarul a Partonnal kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.